Pedig játszunk egy fanfárt Kodácsi Tamásnak, hogy feljöjjön a színpadra. Köszönjük szépen! Gergőt kértük, hogy valami csendes, ráhangoló zenét játszanak. Ahhoz a témához, amit folytatunk tovább, hiszen a bátorság a témánk, hallgassátok meg azt a bevezetőt, amit tegnap is meghallhattatok, és a füzet elején egyébként megtaláljátok. A kérdésünk az, hogy honnan veszed a bátorságot?
Megtenni, megcsókolni, átvállalni, kimondani.
Honnan veszed a bátorságot?
Felvállalni.
Bátorságra van szükségünk ahhoz, hogy kimondjunk dolgokat.
Megfogni.
Hogy lépéseket kilépni. Tegyünk meg, vagy maradjunk, hogy kimenjünk, vagy bemenjünk.
Belépni.
Hogy szembenézzünk valamivel, hogy bízzunk és tervezzünk. Egész egyszerűen ahhoz, hogy minden nyilvánvaló szorongás ellenére létezzünk.
Becsületesen.
Mi a bátorság?
Tisztán.
A bátorság nem csak hősiesség, nem csak megszólítás, nem csak bizalom. A bátorság átfogja létünk minden mozzanatát, mert maga a lét bátorság. Nem mondjuk a fontosra, hogy mindegy, nem vagyunk közömbösek, nem mellékesen éljük meg érzéseinket, nem megszokásból kérdezünk és válaszolunk. A bátorság három dimenziójáról beszélünk. Nem három bátorságról, hanem egy bátorságról. A három dimenziót három szimbólumban fejezzük ki. A lovag, a nő és a gyermek képével.
Zsarolhatatlanul.
Honnan veszed a bátorságot, hogy kilépj olyan mezőkre, ahová nem lépett ki még senki? Honnan veszed a bátorságot, hogy menj olyan kapukon, amelyek mögött nem tudod, mi van? Honnan veszed a bátorságot, hogy megszólalj a teljes csöndben?
Bölcsen.
A lovag bátorsága az, amely képes kilépni, belépni és megszólalni. A lovag bátorsága ad erőt az lenni, aki vagy.
Megtenni.
Ennek a bátorságnak önmagában néző mélysége van. Ez az önmaga képlét bátorsága. Honnan veszed a bátorságot, hogy belenézz a szemébe úgy, hogy a tükörbe sem tudsz nézni? Honnan veszed a bátorságot, hogy megfogd a kezét, miközben remeg a kezed? Honnan veszed a bátorságot, hogy bátoríts, miközben te is bátorításra szorulsz? A nő bátorsága az, amely képes belátni, megtartani és bátorítani. A nő bátorsága ad erőt másokkal együtt élni. Ennek a bátorságnak a másikat megölelő szélessége van. Ez a részként lét bátorsága. Honnan veszed a bátorságot, hogy felnéz, mikor minden magába roskad? Honnan veszed a bátorságot, hogy bízz, amikor annyiszor csalódtál már? Honnan veszed a bátorságot, hogy tervezz a jövőre, amikor a múltadat is cipeled?
Megtenni.
A gyermek bátorsága az, amely tud elengedni, bízni és tervezni.
Átvállalni.
A gyermek bátorsága ad erőt kicsinek lenni és elfogadni. Ennek a bátorságnak felfelé és előre mutató magassága van.
Megkóstolni.
Ez a teremtményként lét bátorsága.
Megfogni.
Önmagunk létéhez, magunkba néző bátorságra. A közösségben való léthez a másikra tekintő bátorsága, a teremtményként való léthez felfelé irányuló bátorságra van szükségünk. Az önmagunk létében álló bátorságot a lovagok bátorságának nevezzük. A közösségben álló bátorságot a nők bátorságának nevezzük. A teremtményként lét bátorságát a gyermekek bátorságának nevezzük. A lovagok bátorsága, a nők bátorsága, a gyermekek bátorsága tehát szimbólumok, amelyek megjelenhetnek mind férfiakban, nőkben, idősebbekben és fiatalokban egyaránt. A bátorságot csak akkor érthetjük meg, ha előbb megértjük az embert, az ember világát és e világ szerkezetét és értékeit. Csak azt tudja, hogy mire kell igent mondania és mit kell elutasítania, aki ismeri mindezt.
Megkóstolni, megfogni, kilépni.
Most nézzetek meg egy jelenetet a Magyari Féle Színtársulat előadásában. A jelenetnek az a címe a Díva, és a közösségben való létről és a kapcsolat felvállalásáról szól. Köszönjük szépen, nem könnyű egyszerre megfelelni a munkahely, a világ kihívásainak, és nem könnyű egyszerre kapcsolatokat vállalni, gyermeket vállalni, társat vállalni, családot építeni. A nők bátorsága erről szól. A bátorság nem merül ki a lovagi bátorságnak az önmagával szembenéző motivációjával. Nem merül ki abban, hogy csupán legyünk önmagunk, próbáljuk megtalálni magunkat. Ugyanúgy szembe kell nézni azzal is, hogyha nem vagyunk egyedül. Ez ugyanúgy bátorságot kíván. A teret és az időt nem egyedül birtokoljuk. Ezt meg kell osztanunk másokkal. Meg kell osztanunk a párunkkal, meg kell osztanunk a gyermekünkkel, meg kell osztanunk a barátunkkal, és meg kell osztanunk az ellenségünkkel is. Kipling egyik regényében, a Kimben arról beszélnek, hogy van egy fiatal ember, aki vajon alkalmas-e arra, hogy egy bizonyos nehéz feladatot ellásson. Ez a fiatal ember afgán, és felháborodva azt mondja, Sahib, én 15 éves voltam, amikor már öltem embert, és 15 éves voltam, amikor már nemzettem egy embert. Mint hogyha ugyanarról a bátorságról lenne szó. Ne rökönyödjetek meg ennek a kultúrának a barbárságán, a fiatal korán. Vegyétek észre azt, hogy ez a fiatal ember, ez a 15 éves srác egyszerre válik harcossá, és egyszerre válik apává, és ezt a kettőt egyként kezeli, minthogyha ugyanarról a tettről, ugyanarról a bátorságról lenne szó. Azt egyébként könnyen el tudjuk képzelni, hogy bátorságra van szükségünk ahhoz, hogy önmagunk legyünk. De az, hogy részesei legyünk valaminek, hogy társunk legyen egy feladatban, és hogy mi is társai legyünk valakinek, ez első hallásra úgy tűnik, hogy sokkal inkább a gyengeségnek a jele, mint az erőnek a jele. Azt gondolnánk, hogyha valakivel megosztunk valamit, és egy feladatot nem vagyunk képesek egyedül ellátni, nem tudjuk beteljesíteni egyedül a küldetésünket, az inkább a gyávaságnak a jele, mint a bátorságé. De higgyétek el, hogy ez egyáltalán nem így van. Mert a közösség felvállalásához, a kapcsolat felvállalásához, ahhoz szintén bátorságra van szükségünk. Pontosan amikor erre az előadásra készültünk, és azon gondolkoztunk, hogy hogyan jelenhet meg a bátorság, ez egy évvel, több mint egy évvel ezelőtt volt, akkor született meg a második gyermekem, a kisfiam. És akkor értettem meg igazán, hogy ott a szülőszobában mekkora bátorságra van szüksége egy nőnek ahhoz, hogy megszülessen egy gyermek. Mekkora bátorság ez? Milyen nagyszerű dolog ez? Milyen nagy dolog ez? Ezt felvállalni, elvállalni. Ezért döntöttünk úgy, és ezért gondoljuk úgy, hogy a kapcsolatok felvállalásának a bátorsága pontosan az anyaság miatt a nők bátorságához kapcsolódik, ezért nevezzük ezt a nők bátorságának, de ugyanúgy szüksége van erre férfinak, nőnek, idősebbnek és fiatalnak. Mi is a különbség igazán a lovagi bátorság és a nők bátorsága között? Elmondok egy történetet, ami velünk történt egy külföldi országban, melynek a nyelvét egyáltalán nem ismertük, de mégis el kellett jutnunk valahova, egy kis faluba, és tudjátok, Közép-Kelet, Európa térkép, így ekkorában nagyvárosok és kis hajszálerek az utak. Szóval én azt gondoltam, hogy a térkép alapján oda tudunk érni. A feleségem azt mondta, hogy Tamás, kérdezzünk már meg egy helybelit. Megkérdeztünk egy helybeli lakost, aki lelkesen, hát a falu nevét tudtuk, elmagyarázta hosszasan, hogy merre kell mennünk, mondtuk, hogy ezt egyáltalán nem értjük. Közelebb jött, behajolt a kocsiba az ablakon keresztül, és ugyanúgy, ugyanazokkal a szavakkal teleordította a kocsit, azt gondolva, hogy így jobban meg fogjuk érteni, hogy hova kell eljutnunk. Nem tudtunk meg sokkal többet arról, hogy hova kell mennünk, de a kocsi így teli lett GPS-szel. Úgy éreztük az irányt, vettük a bátorságot, jobbra fordultunk, balra fordultunk, és elérkeztünk ahhoz az útkereszteződéshez, ahonnan már tudtuk az utat. Mert általában így történik, én azt gondolom, hogy térkép alapján el tudunk jutni oda, ahova kell. A feleségem, a nő pedig azt gondolja, hogy jobb lenne kapcsolatot teremteni, amihez szintén bátorság kell, és megkérdezni azt, hogy ugyan már merre kell menni, ne kóvályogjunk már össze-vissza annyi ideig. A magának való bátorság erényként fogja fel a magányt, de téved. Számtalanszor voltam úgy életemben, hogy inkább majd magam megoldom ezt vagy azt. Nem akartam egy ügyben a kapcsolat kockázatát is felvállalni, a probléma kockázata mellett. Ám higgyétek el, olyan volt ez, mint letagadni a szerelmet. Könnyebb ezt megtenni, mint bátran felvállalni érzéseinket, a másikhoz való viszonyunkat.
Fél bárkinek is felfedni az érzelmeit, de szeret szerelmesnek lenni. Nem mondja el érzéseit senkinek, még a legbizalmasabb barátjának sem, mert a benne kavargó érzelmek még túl zavarosak. Először el kell fogadnia azt a tényt, hogy a szerelem tárgya valóságos és elérhető közelségben van. Itt már megvan a bátorság ahhoz, hogy érzelmeiket egy olyan személy felé irányítsák, aki valóságos, elérhető, akivel talán minden nap találkozik is.
Ez egy könyvrészlet a kamaszok fejlődéséről szól. Gondolom, tele vagytok ilyen könyvekkel, és utáljátok is őt megfelelőképpen, ezeket megfelelőképpen. Elmondják, hogy hogyan fejlődtök, hogyan lesztek szerelmesek, hogyan lázadtok. Én a magam lázadása idején, serdülőkoromban nagyon utáltam ezeket, mert mindig azt gondolták, hogy nem baj, most biztos csak azért csinálja, mert serdül, mert éppen ebben a korszakban van, bocsássuk meg neki, és nem értették meg, hogy igazam van. Nem fogták fel azt, amit mondok, csak rám legyintettek, hogy jó, ez... És azt gondolom, hogy ebben a folyamatban, ebben a felvállalásban a szerelem felvállalása, az érzések felvállalása az egyik legnagyobb dolog, és ehhez van az egyik legnagyobb bátorságra szükségünk. Ezek olyan, mint amikor két óvodás beszélget, ismeritek a viccet. Oda nézzetek, ott van egy jó nő, ott megy az utcán. Aha, verjük meg. Nem tudnak még mit kezdeni az érzésekkel, nem tudnak még mit kezdeni a kapcsolatokkal, azokat a sémákat veszik át, amit tanultak, és kamaszkorban saját magunkkal kapcsolatot létesíteni, a legmélyebb kapcsolatot, nem feltétlen kamaszkorban, ezt az az igazság, azóta is tanulni kell, és én magam is azóta is tanulom. És amikor erről a legmélyebb és legfontosabb kapcsolatról beszélünk, a szerelemről, akkor a kapcsolatok közül a legintenzívebb kapcsolatról beszélünk, a párkapcsolatról. És ez úgy jön a nők bátorságához, a kapcsolatok bátorságához általában, hogy higgyétek el, hogy amit ebben a legintenzívebb kapcsolatban tanulunk meg, és amit itt megszakunk, és ami itt rögzül, az vetül ki egyébként minden más kapcsolatunkra is. Itt tanuljuk meg a másikat tisztelni, a másikat megismerni, a másikkal beszélni, a másikra mosolyogni, a másikat megérinteni. Itt tanulunk meg mindent, aminek azután nagyon-nagyon fontos következményei vannak arra nézve, hogy másokkal, veled, barátokkal, ellenséggel, munkatársakkal, rokonokkal, ismerősökkel hogyan beszélünk. Ebben rögzülnek azok a formák, amelyeket megismerünk. Ebben élünk együtt, és azt gondolom nem véletlen az, hogy amikor egy emberről beszélünk, és azt kérdezitek, hogy milyen ember az, mit gondoltok róla, akkor azt is előbb-utóbb meg fogjátok kérdezni, hogy na és milyen a férje, vagy milyen a felesége. Mert akkor lesz teljes az a kép. Akkor tudjátok elképzelni azt az embert a közösségben, akkor tudjátok elképzelni azt az embert, hogy hogyan fog hozzám szólni, és én hogyan fogok hozzá szólni, hogyha látjuk, vagy valamiféle képünk van arról a társról, aki mellette van. A párkapcsolatról szóló történet gyökere Mózes első könyvének második részében az egyik legszebb rész. Erről egyébként több hetet lehetne beszélni.
Azután ezt mondta az Úristen. Nem jó az embernek egyedül lenni. Alkotok hozzáillő segítőtársat.
Nem jó az embernek egyedül lenni. Ezt mondja az Úristen. Egyébként minden másra azt mondta, hogy jó. Képzeljétek el, 6 napon át teremtette ezt a világot. Megteremtette azt a folyót, ami előtt vagyunk. Megteremtette ezeket a fákat. Megteremtett mindent, és azt mondta erre, hogy jó. A növényeket, mindenre azt mondta, hogy ez jó. De az, amikor végignézett ezen, azt mondta, hogy itt valami még nem stimmel. Azt mondja, nem jó. Még valami hiányzik. Az ember nem egyedüli, hanem társas lény lesz. Társas lényé válni pedig nem magától értetődő folyamat.
Mi álmod bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember. Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszonyember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé.
Férfivá és nővé teremti Isten az embert. És hogy hogyan történik meg ez, hogyan lesz az ember társas lényé, ezt olvashatjuk és ezt láthatjuk ebben a történetben. Álmot bocsátott az Úr Ádámra. Az álom egy nagyon-nagyon furcsa dolog. A kutatók szerint az ébrenlét és az alvás között születik, általában akkor álmodunk, amikor elalszunk, vagy éppen amikor kelünk fel, valahogy furcsa keveréke annak a valóságnak, amelybe belecsöppenünk, és annak azoknak a képeknek, amelyet elképzelünk, tele van valóságos elemekkel, és tele van hihetetlen történetekkel. Az igaz történés és a fantázia egyvelege. Az álomban Ádám mint egy megfosztatott önmagától egy halálszelű pillanatban, de ebben egyszer s mint megtalálta teljességét, és visszanyerte harmóniáját. Egy pillanatra elveszti önmagát, nem lovag többé egy másodpercre, és ebben az álomban felismerheti társát. A párkeresés, nagyon jól tudom, és azt gondolom, ti is nagyon jól tudjátok, sokszor rendkívül romantikus. Sokszor meg nagyon is felejtendő. Sokszor rendkívül örömteli, sokszor pedig nagyon is fájdalmas. Ez senkinek nem ment egyszerűen. Hogyha megnézitek a református.hu portált, Calvinról van egy nagyon jó cikk az ő párkereséséről. Neki sem ment egyszerűen, olvassátok el. De a lényeg az, hogy az álomból való felébredés után Ádám örömteli üdvözlésben találja meg az ember a párját, és azt tudja mondani, ez az. Felkiált az ember, és elragadtatásában 3-szor nevezi meg ezt a szép teremtményt, akinek a jelenléte meglepi és elbűvöli. 2 közeli és független társról van szó, nem idegenek egymásnak. Higgyétek el, hogy ez az egyik legszebb történet, amely történhet veletek. Amikor a feleségemmel találkoztam, nem tudtam, hogy kivel találkozom. Egy megbeszélésre kellett mennem egy iskolába, teljesen idegen volt az a hely számomra, Eszter szerint nagyon szerencsétlenül álltam a folyosón. Oda ment hozzám, és azt mondta, szervusz, Simon Eszter vagyok, úgyis meg kell ismerkednünk egymással. És ő arra gondolt, hogy majd bemegyünk, és úgyis meg kell beszélnünk azt a témát, amiért összejöttünk. De aztán elég sok időnek kellett eltelni ahhoz, hogy meg is értsem, és meg is értsük azt, hogy mit jelent, úgyis meg kell ismernünk egymást. És azóta minden értelemben, az ismerettségnek és a megismerésnek minden örömével tudunk együtt lenni. Ez persze nem azt jelenti, hogy ó, ezt nem is tudtam rólad, most már sokkal inkább az az élmény tárul fel elénk, hogy a másik jobban ismer engem. Sokkal jobban tudja, hogy én milyen vagyok, én mit gondolok. A társaságnak, a közösségnek a felvállalása, ennek az öröme, ez mindannyiunkban ott lehet, mindannyiunknak van egy ilyen álomszerű pillanata, senkinek nem szabad ezt az álmot feladnia, senkinek nem szabad azt mondani, ez nem érdekel többé. Ne add fel álmaidat, ez nagyon fontos. Ne mondd azt, amit Woody Allen mondott. Én olyan nőnek vagyok az ideája, akinek teljesen mindegy. Ne mondjátok azt, hogy most már ő is jó lesz. Ne adjátok fel az álmaitokat, keressetek, kérdezzetek, beszéljetek. Legyen bátorságotok kapcsolatot teremteni.
Voltam a kedvesed, s felfénylő nyakadat, még nem ölelte más ifjú, még veled éltem én, nálam jobban a dús, perzsa király sem élt. Ott penget a szép Chloé, fenséges szerető, és dalos ajkú is, hogy megváltsam az életét, vállalnám a halált boldogan érte én. Fellobbanna ma, és szőke Chloé helyett hozzád kötne a vágy megint, s ajtóm újra neked nyílna ki Lídián.
Csak a élet tudok én, hál' is én.
férfi bátor. Bátor a mindennapokban. Bátor, ha bizonyítani kell. Bátor, ha meg kell védenie a nőt. Viszont végtelenül gyáva, ha saját magáról van szó. Gyáva, ha gyengének kellene lennie ahhoz, hogy teljesen egyé váljon valakivel.
A nő bátor, sokkal bátrabb a férfinél, mert a nő mer gyenge lenni. Még akkor is, ha tudja, így talán egyszer jobban fog szenvedni, mintha nem mutatta volna ki. És mégis tudja, érzi, hogy csak így lesz majd boldog. Tegnap is beszéltem az egyiptomi kivonulás történetéről. Ebben a kivonulásban azt láthatjuk, hogy Izrael népe megszabadul, megtapasztalja a megváltást. És a nép vezetője Mózes ugyanúgy megfogalmazhatta magának a kérdést, honnan vegyem a bátorságot. Feltehette ezt akkor, amikor a lovak bátorságára, amikor a nők bátorságára és amikor a gyermekek bátorságára volt szüksége. Ma életének egy olyan részletét idézzük fel, ami szintén ehhez a kivonuláshoz kapcsolódik, amikor ahhoz kellett bátorságot gyűjtenie, hogy kapcsolatot teremtsen saját népével, hogy beszéljen atya fiaival, és felvállalja gyengeségét. Ez nem volt mindig könnyű. A sivatagban, a vízfakasztás csodája előtt így panaszkodik az Úrnak.
Segítségért kiáltott Mózes az Úrhoz. Ezt mondta. Mit csináljak ezzel a néppel? Kis híja, hogy meg nem köveznek.
Egész életén keresztül felelőssége volt népéért. Állandó kapcsolatban kellett állnia velük. Küldetése különleges prófétaság volt. Mózes nem csak olyan próféta volt, aki meghallotta Isten igéjét, és azt tovább mondta a népnek, aztán általában nem hallgatták meg, hanem olyan próféta is volt, aki tolmácsolta a nép válaszát, a nép kérdését és a nép üzenetét az Úr felé. Figyeljétek meg, hogy milyen nagy gonddal tudósít minket erről a kommunikációról a Szentírás.
Lejött Mózes, összehívta a nép véneit, és előadta nekik mindazokat az ígéket, amelyeket az Úr parancsolt neki. Az egész nép egy akarattal felelte. Megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. Mózes megvitte a nép válaszát az Úrnak. Ekkor ezt mondta az Úr Mózesnek. Íme, elmegyek hozzád sűrű felhőben, hogy hallja a nép, amikor beszélek veled, és neked is higgyenek mindenkor. És elmondta Mózes a nép válaszát az Úrnak.
Az ebben a történetben a csodálatos, hogy Mózes, akinek a küldetése az, hogy felvállalja, hogy Isten igéjét mondja a népnek, és a nép válaszát, kérdéseit tolmácsolja Istennek, fel kell vállalnia a közösséget a néppel, de amit itt láthatunk az az, hogy az Úr is felvállalja a közösséget Mózessel. Ott leszek felhő alakban, hogy mindenki hallja, amikor beszélek veled, és higgyenek neked. Azt gondolom, hogy ez a felvállalás, a társ, a kapcsolat felvállalása, életünk felvállalásában a közösség felvállalása az egyik legnagyobb dolog. Mert ahogy Márai Sándor mondja, az ifjúság azzal kezdi, hogy szeretné, ha megvédené valaki. Amikor a férfikor előideje következik, akkor támadni kezdünk. De igazán férfi csak később, sokkal később lesz az ember, mikor már nem akarja, hogy megvédjék, támadni sem akar már, s minden becsvágya annyi, hogy feltűnés nélkül megvédhessen valakit vagy valamit. A teljes új szövetség is arról tanúskodik, hogy Jézusnak volt bátorsága felvállalni azt a világot, amelyben élünk. Volt bátorsága a részként lét bátorságához, hiszen részesedett ember mi voltunkban. Felvállalta az emberi létet, és ezzel együtt felvállalta az emberi kapcsolatokat is. Beszélt a szamaritánus asszonnyal. Nem küldte el a betegeket, a keresőket és a kérdezőket. Enni adott 5000 embernek. szerette ellenségeit, imádkozott értük. És nevükön szólította azokat, akikre János azt mondta, viperák fajzatai.
Megszólalt Jézus, és ezt mondta. Simon, van valami mondani valóm neked.
Arra a vámszedőre, akit mindenki lenézett, ő megállt és felnézett, és nevén szólította.
Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom.
Az első apostol, Péter, egészen későn kezdi el megérteni azt, hogy mit jelent az a személyes kapcsolat, ami Isten és ember között lehet. Ezt akkor érti meg, amikor az idegen római pogány kapernaumi százados házába lép, akkor...
Péter beszélni kezdett, és ezt mondta. Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten. Merünk-e megszólalni?
Nekem és neked beszélnünk kell. Nekem és neked hallgatnunk kell, mégpedig egymással kell beszélnünk, és egymást kell hallgatnunk.
Ez a nyelv emberi értelme. A nyelv összefoglalóan ezt jelenti. Kölcsönös kimondás és a mondottak kölcsönös megértése. Kölcsönös megszólítás és kölcsönös odafordulás a megszólításra. E sok elem közül egy sem hiányozhat.
Az emberi száj és az emberi fül értelme szempontjából minden azon múlik, hogy az ember és embertársa egymással beszéljenek és egymásra odafigyeljenek, hogy a megszólítás és a felelet kölcsönös legyen.
Ismeretes, hogy ahogyan el tudunk nézni egymás mellett, úgy el tudunk beszélni is, és el tudunk hallani is egymás mellett. Ha ez történik, akkor ez mindig azt jelenti, hogy ténylegesen nem vagyunk ott a találkozásban. Tehát embertelenek vagyunk.
Két ember beszélhet nagyon nyitottan, mélyrehatóan és buzgón együtt. De ha szavaik csupán saját igényeiket szolgálják, ha miközben együtt beszélnek, mégis saját magukat igazolják és önmagukon akarnak segíteni, akkor biztosan nem fogják elérni egymást. Két monológból nem lehet párbeszéd.
A párbeszéd és ezzel együtt a találkozás emberivé válása akkor és csak akkor kezdődik meg, ha az oda és vissza kimondott szó eszközzé válik arra, hogy mindig a másikat keressük, a másiknak segítsünk. Vagyis abban a zavart helyzetben, amelyet az egyik ember okozott a másiknak, őt egyenesbe segítsük. Akkor nem egymás mellett fogunk elbeszélni, hanem egymással fogunk beszélni. Egymáshoz fogunk szólni.
És egymást fogjuk bátorítani. Mert mindannyiunknak időről időre bátorításra van szükségünk. Bátorításra van szükségünk abban, hogy megerősítsenek bennünket abban, amit teszünk, amit gondolunk, amit kérdezünk, vagy amit válaszolunk. Erre a bátorításra egyébként nem is a feladat nagyságához képest van szükségünk, hanem egész egyszerűen emberlétünkből fakad. Emberlétünkből vágyódunk erre. A legapróbb dolgokban is visszajelzéseket, biztatásokat és mosolyokat várunk. Egyedül csak a hősöknek nincsen szüksége bátorításra. Csak a bátortalanoknak van szüksége bátorításra. A lovagi bátorság egy kicsit magányos érzés, amikor az embernek egyedül kell szembenéznie önmagával. Milyen magasztosak és mennyire elérhetetlenek ezek a lovagok, ezek a hősök, akik rendületlenül előre tudnak tekinteni. A bátorítás ezzel ellentétben nem magányos, hanem közösségi. Nem a hősöké, hanem azoké, akiket visszafog életük és vállalkozásuk kockázata. Akik tudatában vannak porban született létüknek, akik megerősítésre válnak, és egyszerűen nem mernek neki kezdeni. Minden bátorításban találkozik a leleplezés, az elfogadás, az emberség, a megérzés, a vígasztalás és az összetartozás. Achilleusz is a bátor hős, aki nem fél és aki lovag, de látjuk azt, hogy nagyon-nagyon magányos. És a Mürmidódok, a társaik, amikor elkeserednek és azt mondják, nem tudjuk bevenni Tróját, azt mondja Achilleus, adnám én ezt az erőt, adnám én ezt a bátorságot nektek is, ha tudnám. Ez a bátorítás, amikor átadunk valamit, és amikor el tudunk fogadni valamit. Olyan ez, mint amikor még semmi nem történik a színpadon, kijönnek a színészek, vagy kijön a művész, és megtapsoljuk. Nem tudjuk még, milyen lesz a produkció, de ez is egy olyan elemi, olyan emberi és olyan fontos dolog, fontos része a produkciónak, hogy bátorítjuk a művészt, bátorítjuk a másikat. Hitben is tudjuk bátorítani egymást. A feltámadás örömhírét egymást biztatva hirdették az ősgyülekezetben. Figyeljétek meg, az asszonyok azok, akik ott vannak a sírnál. A nők bátorságáról lehetne úgy is beszélni, mint a lovagok bátorságáról. Ott van Debóra, a prófétanő, ott vannak az asszonyok. Hol vannak az erős lovagi tanítványok? Hol vannak a tagba szakadt halászok? Sehol nincsenek. Az asszonyok mennek ki a sírhoz. Az egyik egyházatya, Nazianzoszi Gergely azt mondta, hogy húsvétkor, olvassuk már végig ezt a húsvéti történetet, és próbáljuk meg összerakni, hogy hogyan is történt ez sorjába. Megpróbáltátok már? Végigolvasta már valaki úgy az összes evangéliumot, hogy egy teljes képet kapjon arról, hogy ki mikor volt a sírnál? Nos, Gergely egy prédikációban ezt megtette. És azt mondta, legkorábban valószínűleg Magdalai Mária ment ki. Ő volt, aki látta először a sírt, visszafordult, találkozott a kertésszel, közben találkozott az asszonyokkal, akik már útban voltak, csatlakozott hozzájuk, oda mentek a sírhoz, visszamentek, ott megálltak egy pillanatra, újra megnézték, hogy tényleg üres a sír, találkoznak az angyallal, elindulnak visszafele, hívjuk a tanítványokat, és elmennek a tanítványokért, csatlakoznak, oda mennek, újra megnézik. Hát egy össze-vissza kavarodás, ha sorrendbe vesszük és összerakjuk az evangéliumokat. Azt mondja Gergely, egyáltalán nem baj. Higgyétek el, ez az örömhír, az, hogy Krisztus feltámadt. Az csak akkor igazán örömhír, hogyha ezt tovább tudod adni a másiknak. Ha nem hiszed el, nem baj, mert nem egyszerű elhinni, menj oda és nézd meg. Kérdezd meg a másikat, hogy ő is látta-e. És ez a bátorítás, ez a bátorság, az örömüzenet, az evangélium továbbvitelének a bátorsága adja azt, hogy utána látják a tanítványok, látja mindenki, megjelenik a tanítványoknak, és mi is láthatjuk ezt. És láthatta Pál is a damaszkoszi úton, és ugyanezzel a bátorítással fordul a levelében a rómaiakhoz is, így ír a rómaiaknak.
Mert szeretnélek látni benneteket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak nektek. Vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek, egymás hite által, a tietek és az enyém által.
Honnan veszed a bátorságot, hogy belenézz a szemébe úgy, hogy a tükörbe sem tudsz nézni? Honnan veszed a bátorságot, hogy megfogd a kezét, miközben remeg a kezed? Honnan veszed a bátorságot, hogy bátoríts, miközben te is bátorításra szorulsz?
Van-e valaki, akivel nem állsz szóba? Van-e valaki, aki veled nem állsz szóba? Van-e valaki, akiben feltétel nélkül megbízol? Van-e valaki, aki feltétel nélkül megbízik benned?
Take all my vicious words and turn them into something good. Take all my preconceptions and let the truth be understood. Take all my prized possessions, leave only what I of doubt and let me be
You're in pain, but you keep on living. And